kérném, hogy jöjjenek előbbre, mert sok hely van még előrébb. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzátok, a Zsoltárok könyvének 74. részéből.
Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy ne csak halljuk, hanem értsük és megéljük az ő dicsőségére. Miért vetettél el, Istenem? Oly régóta miért lángol haragod legelőd nyája ellen? Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Irányítsd lépteidet a régi romokra, szentélyedben az ellenség mindent lerombolt. Ellenségeid ordítottak kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák közt fejszét emelnek magasra. Még faragványait is mind összetörték, fejszékkel és baltákkal. Lángba borították szent helyedet, porigalázták nevet hajlékát. Igázzuk le őket egészen, mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki se tudja, meddig tart ez még. Isten, meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? Miért tartod vissza kezedet? Emeld fel jobbodat, végezz velük. De Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Te szorítottad vissza erőddel a tengert. Te törted össze a tengeri szörnyek fejét. Te zúztad szét a Leviátán fejeit, és a puszta népének adtad eledelül. Te fakasztottál forrást és patakot. Te szárítottál ki bővízű folyókat. Tiéd a nappal, és az éjjel is tiéd. Te tetted helyükre a csillagokat és a napot. Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz és bolond nép csúfolja nevedet. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, nyomorultjaid életéről ne feledkezz el végképp. Tekints szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország legeldutkodtabb helyei is. Ne maradjon meggyalázva az elnyomott. Dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény. Szállj perbe, perej Istenem! Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen. Ne felejtsd el ellenségeid hangját, támadóid egyre növekvő zajongását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk téged azért, mert tiéd a hatalom és az erő. Te vagy az egyetlen, aki építeni tudsz a régi romokon. Aki a szétdult templom helyett lelked által templomodat, ami szívünkbe helyezed, ha hiszünk. Elébet hozzuk életünk romjait, családjaink, egyházaink, hazánk csődjeit és romjait. Tekints le ránk! Szabadíts meg minket a gonosztól, te benned bíztunk elejtől fogva. Hozd el a te szabadításodnak idejét, ó Uram! Hisszük, hogy betöltheted szükségeinket, meggyógyíthatod bajainkat. Kérünk, légy itt közöttünk lelked által, erővel és hatalommal, hogy a te színed elől mindnyájan megelégítve térhessünk haza. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 6. részéből, a 2. és 3. versből hirdetem nektek. Uram, ne fegy meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Amen. Isten igéire készülve a 226. dicséret második versét énekeljük, gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét szeretném hirdetni nektek. Írva található a felolvasott helyen, a 74. Zsoltárban, de különösen is szeretném kiemelni a 2., 3., 9., 12. és 21. verseket. Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Irányítsd lépteidet a régi romokra, szentélyedben az ellenség mindent lerombolt. Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még. De Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön, ne maradjon meggyalázva az elnyomott, dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény. Amen. Kedves testvérek, amikor valamilyen bajt, betegséget fedezünk fel a szervezetünkben, orvoshoz fordulunk. Elmegyünk a házi orvoshoz, elmondjuk a tüneteket, az orvos megvizsgál esetleg valamilyen vizsgálatokat, elvégeztet velünk, vérvételt vagy egyéb vizsgálatokat, majd diagnózist állít föl, és végül gyógymódot ajánl. Valami ehhez hasonló sorrendet látunk az igében is. A zsoltáros Ászáf először Istenhez, az áldott orvoshoz fordul, leírja a tüneteket, majd újra csak Istentől várja a gyógymódot, a kiutat, a megoldást. Keressük meg ilyen formában az ige üzenetét. Az első, a legelső lépés tehát az Istenhez fordulás. Miért vetettél el, Isten, oly régóta, miért lángol haragod legelőd nyája ellen? Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Irányítsd lépteidet a régi romokra. A baj oka, Isten nevelő szándékú feddése, azaz haragja népe iránt, de nem bosszuló harag ez, hanem nevelő szándékú, ez talán a legfontosabb, amit ne felejtsünk el. Mert Isten népéről van szó. Nagyon sok kifejezést használ a zsoltáros Ászáf, hogy leírja, és a szívünkbe vésse az, hogy kikről is szól ez az ige. Így mondja, hogy legelőd nyája, aztán így, hogy gyülekezeted, majd így, hogy örökséged, a megváltott néptörzs, a Sion, mint Isten lakóhelye, olyan sokféleképpen írja körül, hogy Isten népéről beszél, őrőlük van szó. És ezért fordulhat oda Ászáf a nép képviselőjeként, a haragvó Istenhez, mégis bizalommal. Mint ahogyan sokszor elő szokott fordulni, hogy az édesapa által megvert kisgyermek vigasztalásként ugyancsak az édesapjához fut, oda simul, mert tudja, hogy rossz fát tett a tűzre, tudja, hogy jogos volt a verés, és a vigasztalást ugyanattól várja, akitől elszenvedte a feddést. Pál apostol is azt mondja, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Bármi legyen is az a minden. Kedves testvérek, ha Isten gyermekei, azaz Jézus Krisztus megváltottjai vagyunk, akik szeretjük Istent, akkor minden a javunkra válik. A baj, a betegség, a nyomorúság, a szomorúság, minden. Mert Isten nem azért hozza ránk a bajt és a nyomorúságot, hogy elpusztítson bennünket végképp, hogy a kárhozatba taszítson bennünket, hanem azért, hogy ezáltal is tanuljunk, ezáltal is még inkább hozzáforduljunk, hogy ezáltal is hozzászaladjunk, és neki mondjuk el bajainkat és nyomorúságainkat. Ezért látjuk, hogy amikor kesergés hangzik el a templom pusztulása miatt, ahogyan a Zsoltár feliratában látjuk, akkor nem ezzel a kesergéssel kezdődik a Zsoltár, hanem az Istenhez fordulással. A második a tünetek leírása. Úgy, ahogyan elmegyünk az orvoshoz, ahogyan odafordulunk az orvoshoz bizalommal, legelőször el kell mondanunk, hogy mi is a bajunk. Mit érzünk? Mi az, ami bánt bennünket? Mi az, ami rendellenességet fölfedeztünk a szervezetünkben? És így írja le a tüneteket a zsoltáros Ászáf is. Kétféle tünetről beszél. Az egyik az, hogy a fizikai templom romokban hever, a másik pedig az, hogy sajnos a lelki templom is romokban hever. Lássuk tehát először azt, hogy a fizikai templom, azaz a jeruzsálemi templom romokban hever. Szentélyedben az ellenség mindent lerombolt. Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák közt fejszét emelnek magasra, még faragványait is mind összetörték fejszékkel és baltákkal, lángba borították szent helyedet, porig alázták nevet hajlékát. Igázzuk le őket egészen, mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Ezek a sorok leírják az ellenség győzelmét a nép fölött, és leírják ennek során Isten házának a lerombolását. A pusztulás érzékletes, naturális leírása van itt előttünk. Mindez a történelemből tudjuk, hogy Krisztus előtt 586-ban következett be, amikor a babiloni hadsereg Nebukadnezár királlyal az élén elfoglalta Jeruzsálemet. Szétverték, majd fölgyújtották a templomot, és fogságba hurcolták Júda népét. És azért mondtam így, hogy a templom elpusztítását egészen naturális módon írja le Ászáf, mert ott érjük utol benne a pusztításnak a gyönyörűségét, hogy még mielőtt felgyújtották volna a templomot, előbb még fejszékkel, baltákkal összetörték a faragványait is. Először szétverték a templomot, és csak utána gyújtották föl. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy látszólag problémát jelent, hogy ez a Zsoltár Ászáf tanító költeménye, aki Dávid kortársa volt, éppen a napokban olvassuk a Krónikák első könyvét, ott is olvastunk Ászáfról, aki a dicsőítő zenészeket vezette lévitaként, de amikor így olvassuk, hogy Ászáf tanító költeménye, ez jelentheti azt is, hogy az ászáfi énekesek csoportjának egy későbbi tagjáról van szó. Tehát arról az énekesről, aki Ászáf utóda 400 évvel később. De mindez hogyan vonatkozik ránk? Kedves testvérek, nekünk is vannak bajaink, betegségeink, nyomorúságaink. Ezeknek a leírását láthatjuk itt átvitt értelemben. Hiszen vannak fizikai bajok bennünk, és vannak fizikai bajok a környezetünkben. Testi betegségek, balesetek, vagy olyan rajtunk kívül álló okokból bekövetkezett bajok, mint gyász, vagy munkahelyi problémák, vagy a munkanélküliségnek a réme, az anyagiak hiánya, amikor nyugdíjasok alig tudják beosztani azt a kevéskét, amíg van. Tele vagyunk bajokkal és nyomorúságokkal a magunk életére nézve is, de hogyha körülnézünk ebben az országban, ez az ország is tele van bajokkal és nyomorúságokkal. A fizikai templom romokban hever, és ezt a hívő nép értheti úgy, hogy az a hely, ahol nekünk Istent tisztelnünk kell, romokban hever. Pál apostol ír arról, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, és van, hogy a testünk romokban hever. És lehet úgy tekinteni a környezetünkre, mint templomra, olyan értelemben, ahol felhangozhat általunk, részünkről az ige hirdetése, a bizonyságtétel, családban, munkahelyen, barátok között. De hogyha ez a környezet romokban hever, akkor bizony mi magunk is akadályozva vagyunk, hogy elmondjuk az örömhírt. Hogyha az emberek szíve szomorúsággal van tele, akkor gyakran ez elérhet egy olyan mértéket, hogy már nem hajlandók meghallgatni az örömhírt. Mert van olyan baj, van olyan betegség, van olyan gyász, amikor az ember szíve vágyik a megoldásra, vágyik a kiútra, vágyik arra, hogy meghalljon valamilyen vigasztaló üzenetet, és van olyan nyomorúság, van, amikor annyira magunk alatt vagyunk, hogy már csak a bajunkat látjuk, és elfordulunk a vigasztalástól. De amit Ászáf mond, abban nem csak arról van szó, hogy a fizikai templom hever romokban, hanem arról, hogy a lelki templom is. Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még. Így is lehet mondani, ez az Isten csendje, az Isten hallgatása. Mert minden időben rendkívül fontos volt a próféták szolgálata, mert ők nem csak a jövőről tettek kijelentést a Szentlélek által, hanem minden időben figyelmeztették a népet az Úrral való kapcsolat ápolására, az Istennek való engedelmességre. A próféták szolgálata elsősorban nem az volt, hogy a jövőről mondtak valamit, hanem az volt, hogy felhívták a figyelmet a bűnökre, felhívták a figyelmet a kizsákmányolásra, a visszaélésekre, a testi és lelki bűnökre egyaránt. Felhívták a figyelmet a bálványimádásra, az idegen istenekben való bizakodásra, az önzésre, a szegények jogainak a semmibe vételére. Felhívták a figyelmet arra, hogyha ez így megy tovább, hogyha ilyenek maradtok, akkor jön Isten büntetése. És csak ilyen értelemben beszéltek a jövőről. De Ászáf arról ír, hogy nincs többé próféta. Nincs, aki többé bennünket bátorítson és biztasson. Nincs, aki többé bennünket a bűneinkre figyelmeztessen. Nincs többé olyan, aki a jövővel buzdítson a jelenben való istenfélő életre. De még azt is olvassuk, hogy jeleket nem látunk. Egy kicsit félreérthető ez a fordítás, sőt, így mondanám, hogy rossz ez a fordítás, mert minden más fordításban így olvassuk, hogy jeleinket nem látjuk. Tehát a mi jeleinket nem látjuk. Miről beszél ez? Ez nem arról beszél, hogy Isten valamilyen csodálatos jeleket adna napban, holdban, csillagokban, a természet járásában, hanem a jeleink alatt Ászáf érthette az áldozatot, az ünnepek rendjét, mindazt, ami az Isten tiszteleten történt, a papok áldását, a közbenjárásukat, minden esetre valamilyen lelki sivárságról beszél Ászáf. És ebből a korból való Jeremiás síralmainak könyve, ő is azt írja, hogy királyai és vezérei a pogányok között vannak, ahol nincsen kijelentés, prófétái sem kapnak látomást az Úrtól, Némán ülnek a földön Sion lányának vénei. Vagy Ezékiel így szól, egyik baj a másik után jön, egyik hír a másik után érkezik, látomást keresnek a prófétánál, de hiába, nem tud útba igazítást adni a pap, sem tanácsot a vén. A lelki templom romokban áll. És mi is sokszor élünk meg valamilyen hasonló lelki állapotot, amikor tanácstalanság tölt el bennünket, amikor megfáradunk a hitünkben, amikor kiszikkadt, sivár lelki állapotba kerülünk. Amikor érvényes ránk nézve az, amit Jézus üzen a jelenések könyvében, de az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Mindez, amit idáig mondtam, második pontként a tünetek leírása. A fizikai templom romokban áll, és a lelki templom romokban hever. De nem marad itt meg Ászáf. Nem azért megy az orvoshoz, hogy csak elmondja a tüneteket, és utána hazamenjen. Hanem azért megy orvoshoz, mert gyógyulásért kiállt az élete. És ez a harmadik fázis ebben a Zsoltárban is, ismét Istenhez fordulás, gyógymódért, terápiáért. A kiút a megoldás, Isten szabadítása. Azaz, ha olvassuk az igét, ezt látjuk benne, haragja a népét pusztító idegen népek ellen. Nálunk mi ezt így fogalmazhatnánk meg, hogy a sátán és a bűnök ellen. Ez a Zsoltár 10-től 23-ig terjedő verseiben szerepel ennek leírása. Ezt most nem olvasom fel újra, hiszen hallották a testvérek, csak a 12., a 20. és 21. verset olvasom ismét. De Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. És itt leírja Ászáf Isten teremtő, csodálatos munkáját. És aztán utána rátér a nép megszabadítására. Tekints szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország legeldugottabb helyei is. Ne maradjon meggyalázva a nyomorult, az elnyomott, dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény. A bajok, a problémák oka részben lehet saját bűnünk. Részben lehet az Isten által adott próbatétel, de mind a két esetben Istenhez kell fordulnunk gyógyításért. Istenhez kell fordulni megoldásért, hiszen mind a büntetés, mind a próbatétel célja az, hogy Isten megerősítse a hitünket, megtisztítson bennünket a bűnöktől, a gonoszságtól, és felkészítsen a neki való nagyobb engedelmességre, és az ő szívből történő dicsőítésére. Hiszen a cél pontosan ez, az ő dicsőítése. Dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény. Isten az övéit nem elpusztítani akarja, ahogyan ezt már mondtam, hanem helyreállítani, nevelni, felkészíteni az örökké valóságra. Olyan bizalommal akarja eltölteni a szívünket, hogy jöjjön bármi. Öröm vagy bánat, jó vagy rossz. Szép napok vagy gonosz napok. Ami Istenbe vetett bizalmunkat, semmi ne ingathassa meg. Akár a bűneink miatt van mindez. Mert elfordultunk Istentől, és ő kénytelen bennünket csapásokkal sújtani, hogy visszaforduljunk hozzá. Akár valamilyen próbatételről van szó, ahogyan Péter apostol is írja, hogy a mi hitünk, mint tűz, amely értékesebb, mint a tűzben kipróbált vagy megpróbált arany, méltónak bizonyuljon a dicséretre Jézus Krisztus megjelenésekor. Mert van, amikor nem a bűneink miatt vannak a nyomorúságok, hanem azért, mert Isten megpróbál bennünket. És nem azért próbál meg, hogy ő lásson belénk, hiszen ő mindent lát. Nekünk van szükségünk erre. Úgy, ahogyan Jobbnak is szüksége volt, hogy Isten megpróbálja őt, nem is akármilyen csapásokkal. Olyan sokszor hol vannak a mi csapásaink, a mi általunk átélt csapások ahhoz képest, amit Jobbnak kellett átélnie. De a mi számunkra is Isten gyakran ezeket azért adja, ha nem a bűneink miatt, akkor azért, hogy bennünket megpróbáljon, hitünket megacélozza, megtisztítsa, és elvezessen bennünket egy olyan bizalomra, amelyeket már nem rendíthet meg baj, nyomorúság, baleset, gyász, semmi más. Isten az övéit nem elpusztítani akarja, hanem helyreállítani, nevelni, felkészíteni az örökké valóságra. De kedves testvérek, azért fel kell tennem egy kérdést. Vajon Isten népéhez tartozunk-e mindannyian? Vajon legelőjének a juhai, gyülekezetének tagjai, az ő öröksége, az ő megváltottjai vagyunk-e? Mert nem elég Isten létezésében hinni, ahogyan Jakab is mondja, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hisznek és rettegnek. Nekünk nem elég Isten létezésében hinni, hanem meg kell ragadnunk az Istennek azt a kegyelmét, amely Jézus Krisztusban jelent meg a mi számunkra, aki vállalta a földi létet, amikor testé lett érettünk. Mindezt azért vállalta, hogy a Golgotai kereszten a bűneinket magára vehesse. Hogyha átadjuk neki a bűneinket, hogyha elsírjuk neki azt az állapotunkat, hogy eredeti állapotunkra nézve nem ismerjük Istent. Ha elsírjuk neki azt a távolságot, ami köztünk és az Atya között van, hogyha megadjuk magunkat az ő szeretetének, ha befogadjuk őt a szívünkbe, akkor leszünk Isten gyermekei, legelőjének juhai, gyülekezetének tagjai, az ő öröksége, az ő megváltottjai. Kedves testvérem, ha még nem vagy az Úré, fordulj az Úrhoz a megoldásért, mert nála van a megoldás. De ha igen, akkor jöjjenek bár a bajok, a nyomorúságok, a szenvedések, akkor is. Azért megyünk orvoshoz, hogyha elmondjuk a tüneteket, állítsa fel a diagnózist, és adjon gyógymódot, amely által meggyógyíthat bennünket. Ha Isten gyermekei vagyunk, jöjjenek a bajok, a nyomorúságok, a gyász, jöjjön akár munkanélküliség, vagy egyedülmaradás, oda menjünk az áldott orvoshoz, Jézus Krisztushoz, sírjuk el neki a bajainkat, és várjuk tőle a megoldást, a kiutat, mert egyedül ő állíthatja fel az igazi diagnózist, és egyedül ő adhat igazi gyógymódot a maga dicsőségére és a mi javunkra. Amen. Isten igére válaszként az előbb énekeltük a 226. dicséret második versét, most furcsa módon az első és a harmadik verset énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Kedves testvérek, amikor imádkozunk majd, és az Úr imádságához érkezünk, akkor most újra arra kérjük a testvéreket, hogy az új fordítás szerinti imádságot mondjuk, ami a kiosztott lap belső oldalán található meg. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hadd hozzuk eléd a mi bánatainkat, nyomorúságainkat, esetleges gyászunkat. Hadd hozzuk eléd azt az állapotot, ami oly sokszor jellemzi a mi életünket, testi és lelki téren egyaránt, és oly sokszor jellemzi a mi környezetünket, gyakran gyülekezetünket, gyakran hazánkat és ezt az egész világot. Urunk, Te is ismered a bajt. Te vagy az áldott orvos, az egyetlen igazi gyógyító, akitől várhatjuk bajainkra a gyógyírt. betegségeinkre a gyógymódot, akitől várhatjuk a megoldást, a kiutat, akitől várhatjuk a megváltást, mert hiszen erre van szükségünk. Urunk, hadd sírjuk el bánatainkat előtted, és hadd kapaszkodjunk bizalommal beléd, hiszen te annyira szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd forduljunk így eléd, feléd talán először, hadd adjuk meg magunkat végre a te szeretetednek, kegyelmednek, irgalmadnak, hogy egyszülött fiadban bűnbocsánatot és örök életet nyerjünk. És ha már a te gyermekeid vagyunk, újra és újra hadd forduljunk hozzád, hiszen ez a földi élet, ez nem diadalmenet, ez a földi élet tragikus dolog. Bár vannak jó napok, vannak örömök, és vannak szépségek is a földi életben, de minél tovább élünk, annál inkább meglátjuk, hogy az emberi lét alapvetően tragikus, földi szemmel nézve. Mert ha nem lenne más baj, akkor is ott van a halál, a pusztulás. De köszönjük, Urunk, hogy nem kell ennek a földi létnek olyan értelemben tragikusnak lennie, hogy ha hozzád fordulunk és hozzád kiáltunk, akkor te erőt adsz a nyomorúságok elviselésére, és oly sokszor ki is szabadítasz azokból. Mert akár megszabadítasz, téged dicsérünk, akár erőt adsz a nyomorúságok elviselésére, akkor is téged dicsérünk, mert tiéd a magasztalás, a dicséret, mert tiéd az erő és a hatalom. Köszönjük ezt neked, és kérünk, hogy add a szívünkbe mindig a vágyat és a bizalmat irántad. Köszönjük, hogy erre akarsz minket elvezetni, és ezért keskeny út a keskeny út, mert nem egy könnyű út. Nem olyan út, amelyen sétagalopp az élet, hanem nehézségekkel van tele maga az út is, és olyan könnyű róla letérni, ezért is nehéz. De, Urunk, te vagy Jézus Krisztus, az út, az igazság és az élet, és rajtad keresztül az Atya színe elé járulhatunk. Így adunk neked hálát mindenért, az életért, az örömökért és a bánatokért, a fiatalságért és az öregedésért, sőt, még a betegségekért, a bajokért és a halálért is. Mert ha a tiéd vagyunk, akkor valhatjuk Pál apostol szavaival, nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Így kérünk, hogy bátorítsd meg a szívüket azoknak, akik az elmúlt hetekben álltak meg ravatal mellett. Te adj nekik igazi vigasztalást, te adj nekik élő hitet, reménységet. Te ültess szívükbe a feltámadás bizonyosságát, hiszen nem ennyi az élet, amennyi a szemünk előtt van, hanem van folytatás, és a te oldaladon az a folytatás, az örökké való boldogság. Urunk, így vezess minket ebben a földi életben, a színről színre látás felé. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom kedves testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Most pedig foglalja el helyet a gyülekezet, és hallgassa meg a hirdetéseket. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon ti néktek békességet. Amen. Végezetül a 200. dicséret 5. és 6. versét énekeljük. Ó, maradj oltalmaddal mi velünk, hű pajzsunk!